Mi a nyugdíjasokra hegyeztük ki a fél nyolcas beszélgetésünket, hogy hányan élnek a szegénységi küszöb alatt, és ez a bizonyos szegénységi küszöb, ugye ott is elhangzott, hogy a KSH már egy jó ideje ezt nem méri, nem számolja, úgyhogy valamilyen módon létre kell hozni ezt az adatot, és hát valahol lekörül fog ez a beszélgetés is pörögni, hogy mit nevezünk szegénységnek, mi történik a KSH-nál, és egy csomó minden más kérdés felmerül. Itt vannak ez ügyben a vendégeink, Tátrai Anna Mária, szociológus, az ELTE adjunktus, és Gábos András, a tárkivezető kutatója. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
Mit lehet tudni arról, hogy a KSH miért hagyta abba ennek a követését a szegénységi küszöb számítás? Derogált, nem jó ezt publikálni, vagy mi történt itt, hogy nem nincsenek ilyen támaszaink, hanem mindenki magának számol valamit, amivel tudja közelíteni ezeket az értékeket?
Talán egy lépést hátrébb tennék, és úgy indítanám ezt. Ugye a szegénységet különbözőképpen közelíthetjük meg, különböző koncepciók vannak, és ehhez különböző mérési eszközök társulnak. Az biztos, hogy amikor jövedelmi szegénységről beszélünk, akkor mindig abból indulunk ki, hogy megmérjük a esetünkben a magyar társadalom jövedelem eloszlását, tehát megnézzük, hogy a háztartásoknak és a benne élő személyeknek mekkora a jövedelme, és őket sorba rendezzük egy ilyen tornasorszerű skálán, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, és ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki a szegény, kell választanunk egy küszöböt ebben a jövedelem eloszlásban. Ezt kétféleképpen tehetjük meg legalább, ennél többféle megközelítés van, de most maradjunk kettőnél, az egyik az úgynevezett abszolút megközelítés, amikor kívülről egy szakértői becslés alapján meg tudjuk mondani, hogy az adott társadalomban mi a létminimum, hogy most már közvetlenül is kapcsolódjak a kérdéshez, és 2015-ig ez hivatalosan számított adat volt Magyarországon, amit a KSH minden évben kiszámolt, és ez valóban 2015-ben abban maradt. Mindjárt visszatérek ide, csak még elmondom a másik megközelítést, ami a relatív megközelítés, amikor magából az eloszlásból számítunk egy küszöböt, és ez az Eurostat, vagy az Európai Bizottság ajánlásai számítása szerint a medián, tehát a középső, az eloszlás közepének a 60%-a. Aki ez alatt él, az szegény ebben a megközelítésben. Ez mindig van, hiszen az eloszlásból számoljuk.
Persze.
Ez mindig van. Azt, hogy miért hagyta abba a KSH létminimum számítást, ez egy jó kérdés. Nyilván két szereplő, két fél a választ adna. A KSH azzal indokolta, talán ha jól emlékszem, hogy ez a számítási módszer, amit ők követtek, az már nem felelt meg feltétlenül az adott kor követelményeinek. Nyilván a bírálók pedig hát úgy látták, hogy akár megfelelt, akár pedig hát nyilván akkor lehetett volna ezen.
Igen, hát a módszertant lehetett
volna váltani, vagy finomítani, és adaptálni ahhoz a... Ez hát elmarad, de szegénységi küszöböt az mindig van,
persze,
mert a relatív küszöb az mindig van.
Nyilván a bírálók ugye azt mondják, hogy hát ez egy direkt manipuláció, így nagyon klasszul, mint mondjuk a vonatok átszámozásával. Ha nem jelenik meg a késő vonat, akkor ezt így el lehet titkolni, hogy milyen a szegénység Magyarországon. Tehát megjelenik egy ilyen kritika ezzel kapcsolatban. De ez a nagyobb probléma van, mégpedig az, hogy ugye a KSH szolgáltatja az Európai Uniós tagországi méréseket, kutatásokat, és egész Európai Uniós szinten, ugye ebben az úgynevezett EU-SILK, hogyha jól mondom, kutatásba, ezek az adatok kerülnek be, tehát akkor van egy olyan kép Magyarországról, ami nem biztos, hogy helytálló.
Igen, én azt hiszem, hogy ez a problémának tényleg a központi eleme, hogy ugye már tagjelöltként is vállalnunk kellett azt, hogy korrekt módon az uniós irányelveknek megfelelően gyűjtjük az adatot, éppen azért, hogy legyen egy olyan tükör, amiben láthatjuk, hogy mi a helyzet. Látható ez akkor a hazai kutatók számára, de elsősorban látható a policy formálók számára. Az a probléma, amit feltártunk, amivel áprilisban a nyilvánosság elé léptünk, ez éppen ezt tematizálja, hogy az az egyetlen olyan kutatás, ami alapján jövedelmi szegénységet lehet ma Magyarországon kutatni, ennek a kutatásnak a jövedelem adatai sajnos több éven át nem megbízhatóak.
Hogy lehet egyáltalán akkor ezt kutatni?
Én személy szerint azt gondolom, hogy ebben a mai állapotban nem lehet ma a jövedelmi szegénységet kutatni Magyarországon megalapozott adatokon 2014-től. 2013-ig nem találtunk olyan problémát, ami ezt lehetetlenné tette volna. 2014-től azonban mindegyik évben más-más problémák kerülnek elő, többféle problémát is azonosítottunk, de minden évben jelen van olyan probléma, ami számunkra egyértelművé teszi, hogy ezek az adatok nem megbízhatóak.
Akkor, hogyha nem csak kutatóként, hanem mondjuk szociológusként is nézed ezt a témát, akkor hogyan lehet egyáltalán demográfiát kutatni Magyarországon, megnézni azt, hogy élnek a különböző decilisek Magyarországon, hiszen ez borzasztóan nehéz, akkor rengeteg vitára ad okot, aminek ugye hát ilyen partalan vita, mert mindenki mutogat valamire, és mindenki megalapozottnak találja a saját állítását.
Igen, tehát amellett, amit még az előbb elmondtam, és nem szeretnék nagyon módszertani keretek közt maradni, ugye többféle megközelítése van, nem csak jövedelmi megközelítése a szegénységnek, ezért szerencsére elég sokféle adatot ismerünk, és tudunk vizsgálni annak érdekében, hogy a magyar társadalmat egyébként le tudjuk írni különböző szempontok szerint. Az biztos, én csak megerősíteni tudom azt, amit Panni az előbb mondott, hogy kétségessé vált az, hogy az elmúlt időszakban, hogyha a jövedelmi szempontból nézünk a magyar társamra, hogy vajon a valóságot látjuk-e, vagy pedig adatproblémákat. Ez az egyik, a másik az, hogy tehát, hogy vannak olyan nem jövedelmi adataink, amelyeket, hogyha használunk, akkor végül is összetudjuk. Tehát valamelyest a képet magunk számára ki tudjuk alakítani, a fenntartásaink mellett is. És azt gondolom, hogy vannak nagy trendek Magyarországon, voltak a 2010-es években is, amit hát meg tudunk valamennyire le tudunk írni, de az biztos, hogy a 2023 óta tudomásunkra jutott, vagy akkor feltárni kezdett problémák, hát visszamenőleg is megkérdőjelezik azt, hogy jól írtuk el ezeket a folyamatokat.
Tehát hogyha jól értem, akkor az azt jelenti, hogy már jó pár éve nem biztos, hogy jó képet mutatott az, amit lehetett olvasni, akár a sajtóban, akár az adatközlések után. Ami azt jelenti, hogy vissza lehet egyáltalán menni, és megnézni az akkori adatokat egy másik módszertannal, a másik szemüveggel, és azt mondani, hogy revizionáljuk ezeket, és nézzük meg akkor, hogy mondjuk 2013-14 óta valóban mi a helyzet Magyarországon?
Azt reméljük, hogy ez lehetséges lesz, a KSH most dolgozik a jövedelmi adatok revízióján, júniusban adják át az Eurostatnak, az Eurostat majd megvizsgálja ezeket a revízió alatt átesett adatokat, és akkor azt reméljük, hogy ősszel talán már mi is hozzáférhetünk ahhoz az adatbázishoz, ami alapján akkor ismét majd az adatminőségi kérdésekkel kell majd kezdenünk, de ha ezeket sikerült tisztázni, és megnyugtató állapotot látunk, akkor kezdhetjük meg azt a munkát, ami ennek az időszaknak az ismételt elemzését jelenti.
Az Eurostat egyébként miért, vagy hogy engedte ilyen sokáig ezt az állapotot? Ez a szokásos EU-s bürokráciának a lassúsága, vagy mi okozta azt, hogy egy 10 évről beszélünk, ami ugye hiányt vagy rést vágott ebbe az adatsorba?
Igen, ez egy nagyon összetett adatprobléma, nagyon összetett adatbázisnak egy nagyon speciális problémája. Az Eurostatnak számos adatellenőrzési mechanizmusa van, a standard adatellenőrzési mechanizmusok, ha mondhatom, azt nem voltak felkészülve ezekre a típusú adatproblémákra. Az uniós országokban nagyon-nagyon különbözők az adószabályok, nagyon-nagyon különböző a jövedelem szerkezet, tehát ami mondjuk Magyarországon egyértelmű nonsens az adatokban, az akár egy másik országban vadós adat lehetne. Az Eurostatnak a standard mechanizmusai nem szűrték ki ezt a problémát. Ugye most a friss jelzésünk alapján van egy olyan fejlemény, hogy kiadtak egy ilyen jegyzetet arról, hogy ezek a magyarországi jövedelmi adatok bizonyos években most így revízió alatt állnak. Ez egy pici előrelépés a transzparencia felé abból a szempontból, hogy más kutatók is láthassák azt, hogy ezekre az adatokra nem érdemes most egyelőre hagyatkozni.
Tehát ezt a bocsát annyival kiegészítettem, hogy már mi az áprilisi írásunkban jeleztük, hogy a 2023-at megelőzően is volt bennünk egyfajta gyanú, hogy valami nem teljesen van rendben az adatokkal, de egy nagyon speciális probléma, egy jelzés hívta fel a figyelmünket, vagy kezdtünk el előrelépni a kutatásban, és akkor jöttünk mi magunk is rá arra, hogy mit, legalábbis a leírás szintjén mi a probléma, majd utána egy kicsit nyomozni. Tehát nagyon nehéz volt pont ezt a speciális problémát észrevenni nekünk is, vagy a kutatóknak.
Ez az UNICEF-es jelzés volt?
Így van, ez a jövedelem torlódása küszöb körül, amit az UNICEF-nek egy nagyon-nagyon speciális és nagyon eseti pont arra az időszakra eső kutatása hozott felszínre.
Tehát ők ugye azt vizsgálták, hogy a gyermekszegénységre milyen hatást gyakorol a megélhetési költségek növekedése, és akkor ennek kapcsán észrevették azt, hogy vannak inkonzisztenciák az adatokban, vagy valami, ők úgy érezték, hogy az nem az, amit látnak, ugye? Gondolom, hogyha lefordítom.
Hát az történt valóban elnézést, hogy az inflációs környezet indította el a kutatást, hogy megnézzék, hogy a 2022-23-as általános inflációs környezet Európában milyen hatása volt a gyermekek szegénységére, és akkor egy kicsit mesterségesen megnövelték egy korábbi adatállományon, ami rendelkezésükre állt, illetve ami még egy békeévnek számított, a küszöböt. És akkor látták, hogy hát mindenhol növekszik a szegénység, de Magyarországon kiugróan növekedett. Uh-huh. És ebből láttuk akkor azt, hogy itt a probléma abból adódik, hogy a jövedelem, tehát a szegénység küszöb körül torlódnak a jövedelmek, és egy kis változás a küszöbben hirtelen nagy szegénység változást okozott.
Ez a júniusi határidő, ez egyébként mit jelent, hogy itt most egy csapásra kapunk egy képet a szegénységi helyzetről, vagy adatokat be tudunk illeszteni valami Excelbe, ami hirtelen kiszámolja, vagy ezek alapján el kell kezdenetek újra kutatni és átszámolni az idősorokat?
Június végén a KSH az Eurostatnak adja át az adatokat, tehát mi akkor még semmiképpen nem fogunk tudni mondani a revízióról bármit. Ugye az Eurostat számítja ezeket az indikátorokat, tehát ugye azokat a táblázatokat az Eurostat állítja elő, amit aztán Európában mindenki figyel. Ez is meg fog történni, de számunkra majd az lesz a legfontosabb pont, amikor már hozzáférünk az úgynevezett mikroadatokhoz, tehát magához, a nagy állományhoz, ami alapján ugye ezt a problémát is fel tudtuk tárni az agregált adatokba, tehát egy olyan táblázatból, amiben Magyarország csak egy sor, és minden évre van egy-egy oszlopunk, ugye ebből ilyen típusú problémákat nem lehet feltárni. Az a pont, amikor mi újra meg tudjuk vizsgálni, hogy akkor ez a probléma megszűnt-e, meg minden évre sikerült-e konzisztenciát teremteni az adatokban, ez várhatóan ennek a naptári évnek a vége lesz.
Aha. Hogyha arról kell beszélni, hogy mi történt az elmúlt években Magyarországon, akkor ti, mint kutatók, mit láttok? Ez a probléma súlyosbodott, és amikor azt mondom, hogy probléma, ugye itt azért az Unió által használt indikátorokat lehet, hogy el kell mondani, hogy mik ezek a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya, súlyos deprivációban élők aránya, és még van egy másik, ami most nem jut eszembe. Szóval, hogy ti mit láttok az évek során, hogy mennyire komoly probléma és növekvő trende ez Magyarországon?
Tehát az Európai Unió 2020-as stratégiájához kapcsolódóan vezették be először a szegénységi célt, ami korábban nem volt része a stratégiáknak, stratégiák nyomon követésének. Ugye ezt a stratégiát már egy befogadó gazdasági növekedésként tételezték, és ezért úgy gondolták, hogy a szegénységnek is csökkennie kell együtt a gazdasági növekedéssel. Ezzel valóban egy három elemből álló úgynevezett kompozit összetett indikátor, a relatív jövedelmi szegénység, tehát amikor a küszöböt az eloszlásból, mondjuk meg a súlyos anyagi deprivációban élők aránya, ami inkább egy ilyen abszolút szegénység koncepció, tehát sokkal jobban összefügg a reál jövedelmek változása, mint a relatív mutató, és az alacsony vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, azt jelenti, hogy azt nézik meg, hogy egy háztartás szinten milyen a foglalkoztatottság. Aha. Tehát nem egyéni szinten, hanem háztartás szinten hogyan összegződik, és ahol egyáltalán nem dolgoznak egész évben, vagy csak nagyon keveset az aktív korúak, azokat tekintik nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásoknak. Azt gondolom, hogy Magyarországon a 2010-es évek alapvetően foglalkoztatás növekedést, mégpedig az alacsony iskolá, elsősorban az alacsony iskolázottsága körében foglalkoztatás növekedést hoztak, ez tükröződik és az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők arányának a csökkenésében. Reál jövedelem növekedést hoztak, ez tükröződik a súlyos anyagi deprivációban élők arányának a csökkenésében. Azt nem tudjuk, hogy hoztak egyenlőtlenség csökkenést. Azt gondoljuk, hogy akár valamennyit hozhattak is, és a relatív jövedelmi szegénységi mutató alapvetően az egyenlőtlenségek változását mutatja. Nagyon bonyolult folyamatok összegződnek ebben, ezért nehéz megmondani pontosan, mert akár válság idejében csökkenhet a szegénység, vagy egy felfutó időszakban akár növekedhet attól függően, hogy hova kerülnek az adott időszakban vagy akár a munkahelyek, vagy honnan válnak munkanélkülivé, milyen típusú háztartásokban. Ezért ez egy nagyon összetett folyamatok eredménye, nehéz megmondani, hogy mi történt Magyarországon. A most érvényben lévő publikált adatok szerint ez a mutató is csökkent. Azt szeretnénk tudni, hogy ez valóban
így van.
Csak egyrészt, hát nyilván így is föl lehet tenni a kérdést, egyszerűen szeretnénk tudni, hogy valóban mi történt, szeretnénk, ha olyan adatok állnának rendelkezésre, amiből meg lehetne mondani, hogy mi történt.
Hát oké, akkor várjuk a lépést. Várjuk a lépést, hogy lehessen egyáltalán dolgozni, és akkor kicsit jobban lássuk azt, hogy mi a helyzet Magyarországon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és érdekes téma, illetve hát nem csak, hogy érdekes, hanem nagyon fontos téma is abban a szempontból, hogy egyáltalán lássuk, hogy hol tartunk Magyarországon, és jó adatokból lehessen dolgozni, gondolom nektek is ez a célotok.
Ez az egyetlen célunk.
Na, akkor kitartást a további kutatásokhoz, most már talán előbb-utóbb rendeződnek ezek az adatsorok. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk. Tátrai Anna Mária volt a vendégünk, szociológus, az ELTE adjunktusa, és Gábor András, a Tárki vezető kutatója. Szép napot kívánunk nektek.
Köszönjük szépen.